Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Barabási Albert László, fizikus hálózatkutató. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! A siker egyetemes törvényeit szám szerint 5-öt ír le új könyvében, a képletben. Miért érdekelte az, hogy hogy születik a siker?
Hát itt nagyon-nagyon sok motiváció van erre. Először is mint kutató érdekelt az, hogy a tudományban hogyan jelenik meg a siker és az elismerés. Akkor nevezik a tudomány különösen elismerésnek, tehát hogy hogyan jönnek létre a nagy impaktú felfedezések, és a közösség hogyan értékeli egy felfedezést, és hogyan épül fel végül is ez az elismerés. És amint ezekhez, először úgy képzeltük, hogy ez egy hálózatelméleti kérdés, tehát hogy a közösségbe való beágyazottság végül is nagyon meghatározza, de rövidesen kiderült, hogy sokkal tágabb fogalom körül van szó, és hát úgy lassan belefolytunk ebben az egész problematikában egy ilyen sokkal általánosabb szinten.
Elterjeszkedtek az egyetemesség igényeig?
Ennek megvolt a maga módszertana. Mi eredetileg kimondottan tudományos sikerrel foglalkoztunk. Ez egy nagyon érdekes kérdés az, hogy az eszköztárt, amit kidolgoztunk házatelméletben és adatelemzésben, próbáljuk magunk felé fordítani, és megértsük azt, hogy hogyan működik a tudomány. De körülbelül egy olyan 2-3 évvel, miután elkezdtük ezt a kutatást, akkor szerveztünk a Harvardon egy konferenciát, amit így hirdettük meg, hogy a sikertudománya, de mi igazából tudományos sikerbe gondolkodtunk. De itt vagy 100 kutató jelent meg, akik nagyon tágan értelmezték ezt. Tehát voltak harvardi business schoolról emberek, akik az üzleti sikerről beszéltek, meg a vezetőknek a sikeréről, oda, akik a pszichológiai szempontból nézték az egészet. És ez volt az a pillanat, amikor számomra rájött, hogy számomra nyilvánvaló vált, hogy bár a mi kutatásunk igazából többnyire a tudományos siker felé orientált, egy sokkal nagyobb problematikáról van szó, és ekkor villant fel annak a lehetősége, hogy ez önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, és hogy előbb-utóbb, ez 2013-ban volt, érdemes talán erről egy könyvet is írni, és össze kell foglalni.
Meddig jutottak eddig a konferenciáig a tudományos siker kutatásában?
Akkor még az elején voltunk az egésznek. Akkor már volt egy cikkünk, amelyben meg tudtuk jósolni egy szakcikknek a hivatkozását. De igazából ez az elején volt, és pont ez volt a cél ennek a konferenciának, hogy egy kicsit így meghúzzuk a harangot, hogy kit érdekel még ez a sztori. Hát ugye konferenciát kétféleképpen lehet rendezni. Az egyik az, amikor már van egy jól meghatározott közösség, és annak szüksége van egy intellektuális otthonra, ahol összejövünk és beszélgetünk különböző témákról, ami nyilvánvaló, hogy közös mindenkinek érdekes. De lehet más is rendezni, és ennek ez volt a jellege, hogy meghúzzuk a harangot, hogy van ez a problematika, kit érdekel még? Így gyertek és beszéljünk róla, hogy milyen vetületei vannak a kérdésnek. És ez történt, amikor a Harvardon ezt megszerveztük, hogy számunkra is nagyon kitágított az egész kérdéskört, de még az elején volt a kutatásnak, mondhatnám azt, hogy abban az évben jelent meg a legelső cikkünk, de a nagy átlőtt cikkek azok sokkal később jöttek.
Az általában számít, hogy a sztori kit érdekel? Nem lehet úgy valami sikeres, hogyha nem érdekel senkit?
Nem lehet. Ugyanis legalábbis a mi definíciónkban a siker a közösségről szól. Tehát akkor tisztázunk egy néhány fogalmat, ugye? Általában azt mondják az iskolában, a teljesítmény meghatározza a sikert. De mi a különbség a teljesítmény és a siker között? És egyébként a nyelvezetünkben meg, ahogy a világról beszélünk, néha összekeverjük a kettőt, vagy nem különböztetjük meg. A mi hozzáállásunkban a teljesítmény az egyénről szól. Vagyis, hogy mi az, amit leteszünk az asztalra. Milyen műsort vezettem, mint műsorvezető, milyen cikket írok én, mint tudós, milyen festményt fest a festő, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy a teljesítmény egy az egyhez hozzakapcsolható az egyénhez. A siker számunkra egy kollektív tulajdonság, amelyik arról szól, hogy mi az ebből a teljesítményből, amit a közösség lát, mi az, amit értékel, és hogyan jutalmazza meg az egyént azért a teljesítményért. Na most a siker, ez azt jelenti, hogy a teljesítményed rólad szól, de a sikered az rólunk szól. A közösségnek, közösségről szól. És egy kollektív dologgá válik. Tehát éppen ezért visszatérve az eredeti kérdésedre, nem lehet sikerről beszélni akkor, ha, legalábbis a mi megközelítésünkben, hogyha egyszerűen csak magadnak csinálod mindezt. Na most azért helyesbitek. Van egy belső siker. ugye? Tehát nekem, én sikerként könyvelhetem el azt, hogy ideértem az interjúra, és nem túl sokat kértem, késtem. Sikerként lehet elkönyvelni azt, hogy befejeztem a könyvet. Független attól, hogy ez egy kassza siker lesz-e, vagy nem, és el fogják olvasni. Sikerként lehet elkönyvelni azt, mikor valaki felépül egy baleset után, ugye, és megtanul újra járni. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és szerintem az életünkben szükség van erre a belső elégedettségre és sikerre, de ez kutató számára nem mérhető, és ha ez van, akkor szerintünk ez a teljesítményt befolyásolja. Tehát ez meghatároz azt a képességet, hogy te valamit csináljál és lényeg létrehozzá, és számunkra az a siker az a közösségnek a véleménye, észrevétele arról, amit csinálsz. Na most ebből kifolyólag nagyon sok különböző sikermérték van. A tudós számára egyik sikermérték az, hogy hányan hivatkoznak a munkásságára. Az üzletember számára lehet a pénz, de lehetséges az, hogy egyetlen össze tudta hozni azt a céget, ami neki mindig álma volt, ugye, és az sikeresen az jól működik-e. A művész számára lehet hozzáférés nagy kiállítóterekhez, vagy nagy magas szintű múzeumokhoz. Tehát nagyon különböző mérőszámai vannak a sikerről, de mindig az a különbség a teljesítmény és a siker között, hogy a teljesítmény az, amit mi teszünk, a siker az valami a közösségtől jön. Tehát nem mi adjuk magnak, hanem megkapjuk.
Rögtön a könyv elején, még a fogalom tisztázásánál kivonták a siker leírásából a boldogságot, és kivonták a hírnevet is. A hírnevet nem nagyon értem, bevallom. A hírnév, van, aki nem szeretne más lenni, csak híres. Ha eléri, az siker.
Talán nem volt szándékunk kivonni, és sajnálom, hogyha ez így jött le. Én csak azt szerettem volna tisztázni, hogy hogy a hírnév az egyik mérőszáma a sikernek, de nem az egyedüli, és nem erről szól a könyv, hogy lesz valaki híres. És ennek a legjobb példája például a tudományos siker. Tehát, hogy bár nagyon sok minden évben több egyén Nobel-díjat kap, és azáltal híressé válik, ez igazából egy 15 perces hír. Olyan szempontból, hogy legtöbb ember nem ismerné meg ezeket a Nobel-díjasokat, az utcán nem tudnák, hogy mit csinálnak. Tehát ezek az egyének például elértek egy szakmai sikert, és jelentőset, volt egy teljesítmény, aminek következtében elérték a szakmai sikert, annyira lehet is, hogy Nobel-díjat kaphattak érte, de ez nem feltétlenül vezet hírnévhez. És ez onnan is lehet látni, hogy például, amikor néhány évvel ezelőtt végigsétáltam a Karolinska intézetnek azon a folyosóján, amelynek a végén a Nobel-díjat eldöntik az orvostudományban, megdöbbenve vettem észre, hogy a Szent Györgyi Alberten kívül senkit se ismertem fel. Mind a mellett, hogy én a harmadon az orvostudományi tanszéken vagyok, tehát én nem vagyok függetlenül a közösségtől, valamennyire ismerem az orvostudományt, de számomra ismeretlenek voltak. Mit jelent ez? Nem ért belőle hírnév a szakmai sikerből. Ugye? Tehát a hírnév számunkra az egyik mérőszáma a sikernek, de és talán azt szerettem volna letisztázni a könyv első fejezetében, hogy ez csak egy a sok közül, és ez a könyv nem hírnévről szól.
Milyen módszerrel formulázták meg a sikert, hogy az matematikailag is mérhető és kezelhető legyen, vagyis nagy adatbázisokkal tudják dolgozni?
Igen, hát pont ezért volt fontos, hogy közösségi mérőszámként értékeljük a sikert, hogy nem csak egy adatpontról van szó, hogy milyen gyorsan fut például a futó, hanem igenis sok adatpontról, hogy hányan veszik meg például a lemezét egy művésznek, vagy a könyvét egy írónak, vagy hányan hallgatják a zenét, és így tovább. És ezért nekünk a kezünkbe került jó néhány adatsor, aminek segítségével ez mérhetővé vált. Kettőt különösen kiemelnék ezekből, sok másot tanulmányoztunk. Az egyik az a tudományos siker és a tudományos teljesítmény kérdése, ahol most már kezünkben van 1900 óta az összes szakcikk. Tehát, hogy ki írta, mikor jelent meg, hol jelent meg, kicsit, hogy miről szólt. Tehát lényegében több mint 115 évi anyag van a kezünkben, amelynek segítségével felépíthetik a teljes karrierek, illetve a tudományos karrierek, illetve az impadjuk. Tehát például az Einstein esetében tudjuk pontosan, hogy mikor mit publikált, és minden egyes cikknek mi volt az impadja, a közösség hogyan értékelte. És ugyanilyen módon kezünkben van például egy adatsor, amit sokat tanulmányoztunk, ahol a művészeknek a karriert tudtuk felépíteni, ugyanis az elmúlt 40 évben minden egyes galéria, illetve múzeum kiállítás összelegyűjtve egy adatbázisból, amit a rendelkezésünkre bocsájtott egy cég New Yorkból. Na most, miért fontos, hogy ilyen masszív adatokkal foglalkozzunk? Azért, mert mi jelentősen másként állunk a sikerre hozzá, mint a korábbi talán. Nagyon izgalmas könyvek születtek meg a sikerről, ami néha egy sikeres ember tollából leírta azt, hogy mi volt számára a sikertitka. És ez nagyon jó könyvek tudnak ezek lenni.
Ezeket használjuk önsegítő könyveknek.
Pontosan. És vannak egyébként olyanok is, akikor nem maga a sikeres ember ír valakiről, hanem valaki disztillálja 10, 20 vagy 100 sikeres embernek a karrierjét, és akkor eldönt, azt mondja, hogy ezek azok a tulajdonságok, a sikeres emberek 7 tulajdonságai, vagy hasonló címekkel.
Tele van velük a könyvesboltok egyik fele.
Pontosan. Ezek nagyon izgalmasok, nagyon olvasmányosak, lehetnek nagyon inspirálóak, és egyetlen szakmai problémájuk van, hogy mikor csak a sikeres emberekre koncentrálunk, akkor igazából szakmailag nem tudjuk megérteni, hogy mi a sikernek a titka. Ugyanúgy, mint hogy az orvostudományban muszáj placebót is adni a betegnek, ahhoz, hogy megértsük, hogy egy orvosság működött is, a sikertudományban szükséges az, hogy nézzük azokat is, akik nem voltak sikeresek. Tehát fontos számunkra, hogy ne csak a Nobel-díjasoknak a karrierét építsük vissza, hanem visszaépítsük a nem Nobel-díjasok, az elhanyagolható tudományos teljesítmény rendelkező kutatóknak az életpályáját is, hogy tényleg, hogy lássuk, hogy mi a különbség közöttük. Mondjak egy konkrét példát. Lehet, hogy valaki 100 nagyon sikeres üzlet embernek az életéből kikövetkezteti, hogy a siker titka az, hogy reggel 6-kor kell kezdeni dolgozni. Kiderül, hogy van még 20 millió ember, aki reggel 6-kor kell és dolgozik, nincs és nem sikeres. Lesz sikeres, igaz? Tehát ilyen hibákba lehet esni, hogyha nincsen úgymond placebo, tehát nem tudunk mindent együtt nézni. Úgyhogy mi úgy álltunk az egész kérdéshez hozzá, hogy nem követjük az úgynevezett zsenirodalomnak a szokását, hogy csak a zseniket nézzünk, hanem mindenkit nézzünk, és akkor ezen belül keressük azokat a többi kevésbé determinisztikus törvényszerűséget, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki tényleg kitörjön az ismeretlenségből, és sikeresnek lehessen elkönyvelni egy bizonyos területen belül. És különböző területeken egyébként más dolgok relevánsak, és hát erről szól nyegében a képlet.
Kezdték a tudomány 100 éves adatbázisával, meg a galériákkal. Mikor volt emléke szerint az első olyan élmény, amikor azt mondták, hogy sejlik a képlet, ott van?
Ez egy érdekes, ez több dologból, több ilyen adatból adódott össze, és mondhatni azt, hogy a kép igazából csak a könyv írása során állt teljesen tiszta össze. Ez nem azt jelenti, hogy a részképetek azok megvoltak, de hogy ezek összekapcsolódnak, és hogy ez önmagában egy ilyen építményként működik, ez lényegében csak a könyv írása során jöttem rá. De ennek megvan az oka, ugye, mert mint tudós általában problémákat oldunk meg, és egy-egy problémát próbálunk felgörgetni, és bár az egészbe próbáljuk behelyezni, nem disztilláljuk az egész területet. A könyvnek pont az a szerepe, hogy ezt a disztillációt létrehozza, úgyhogy bár a címe a könyvnek az, hogy a képlet, igazából több képlet van benne, és mert hát különböző 5 törvény van, és mindegyik mögött van egy megfelelő képlet. Az a képlet talán, ami sokak számára a legizgalmasabb, hát az olyan 2015 környékén született meg a tudósoknak tanulmányozásából, vagyis az, hogy tényleg hogyan értelmezhető az, hogy mikor fog egy ember karrierjében létrejönni az a nagy felfedezés, és hogy hogyan lehet ezt modellezni. Ez az utolsó előtti fejezetnek a témája, de lehet, hogy elébe vágtam a dolgoknak.
Az, hogy a siker bármikor beüthet?
Igen, az tehát, ahhoz szükség volt. Ahhoz szükség volt, igen, de hogy ezen belül hogyan történik az innováció, vagyis az a gondolat, hogy igazából úgy a tudományban, mint más területeken belül, minden egyes projekt egy kandidátus a sikeres projektre, de önmagában ezeknek az indíthatása ez egy elég véletlen számként működik. Tehát nem lehet tudni, mikor elkezdünk tudósként írni egy cikket, hogy ez egy nagy impaktú, vagy egy kis impaktú cikk lesz. Egyébként legtöbb cikket, amit szeretnénk írni, meg vagy üzve, hogy ez nagyon nagy impaktú lesz. És nem mindig történik ez. Igen, nem mindig történik ez meg. És ezért azt látjuk például a tudósok esetében, hogy lényegében egy ilyen véletlen számot húznak minden cikk esetén, de ezt megszorozzák egy belső képességgel, hogy abból az ötletből egy sikeres terméket hozzanak létre. És ez a belső, ez a úgynevezett Q-faktor, ami egy központi mennyiség egyébként ebben az egész területen most már azzá vált, az lényegében azt mondja meg, hogy mennyire vagyunk képesek egy kezünkbe adott ötletet, vagy megtalált ötletet egy olyan termékre fordítani, amelynek van impaktja. És amit az adatok mutattak, az, hogy ebben a tudósok, és ugye általában más rétegen is vannak most már adatok, az egyének nagyon különböznek egymástól, egy, és kettő, hogy ez a Q-faktor eléggé időfüggetlen, olyan szempontból, hogy az ember karrierje, az egyén karrierje során nem változik jelentősen. Ami azt jelenti, hogy valahogy mikor kezdjük a szakmai karrierünket, akkor a felkészítésünk ad nekünk egy bizonyos Q-faktort, és utána ez a szorzó mindig beszorozza azokat a projekteket, amiket véletlenszerűen kiválasztunk. Hogyha véletlenül egy nagy szerencsések vagyunk, és egy nagy számot húzunk ebből a kalapból, akkor, és van nekünk egy nagy Q-faktorunk, akkor abból lesz az átütő eredmény. De hiába van egy nagy Q-faktorunk, tehát hiába vagyunk képesek nagyon jó realizálni projekteket, befér ebbe az, hogy sokszor kis számot húzunk a kalapból, és hogy kis impactú projektek is jelen vannak. Tehát nincsen olyan kutató, nincsen egy év, aki egymás után csak nagy impactú projekteket tesz le az asztalra. Néha úgy tűnik, hogy vannak ilyenek, de igazából ez csak egy kognitív limit, ugyanis az emberek sokkal jobban emlékeznek a sikerre, mint a kudarcra. És ez érdekes dolog, egyébként nagyon félünk a kudarctól, és néha megakadályoz bennünket, hogy előre lépjünk projektek esetén, pedig pont a kudarcról nem kell félni, mert azt senki se veszi észre. Uh-huh. Tehát ha valaki ír egy olyan követ, hogy senki se olvas el, akkor igen, pontosan. Csinál valaki egy filmet, amit senki se néz meg, azt nem fogják neki felhányni. Lehet egy kis közösségben a befektetők felhányják neki, de nem lesz igazából impaktja.
De ha óriásit szól, mondjuk de adatot hamisított, vagy valami ilyesmit csinál,
az jó, azért... Hát az egy külön kategória. Tehát, hogy most már én mindig úgy közelítem meg ezt a kérdést, hogy itt egy jó hiszemű emberekről van szó, akik ezt a tudományt, vagy azt a műszert, amit művelnek, azt tényleg őszintén művelik. Természetesen van a lehetősége a hamisításnak és a csalásnak. Az én külön kategória, az egy nagyon kis százaléka ennek a világnak. Nem érdemes arról könyvet írni, és arra koncentrálni. Bár izgalmasokat lehet írni róla.
Mennyire van szabály arra, hogy egy tudós, aki projektről projektre dolgozik, mm-hmm. minden projektnek egyszer csak vége van, meddig maradjon a professzor árnyékában, és mikor menjen ő maga ismeretlen vizekre?
Igen, ez nagyon érdekes kérdés, ugye? A képletnek az egyik fejezetében azzal foglalkozok, hogy manapság szükségszerű az, hogy csapatokba dolgozzunk. Ez a csapat lehet két ember, mindegy professzor és egy diák, de lehet néha 100 és néha 1000 egyén is. Manapság vannak olyan kutatói csoportok, ahol 1000-en kell megvalósítsák, megoldják azt a problémát. És nem is beszélve olyan termékekről, mint az iPhone, meg ezek ugye, amelyik nem egy embernek a terméke, de mégis a Steve Jobs nevéhez kötődik. És akkor felvetődik igazából egy kérdés az egyén számára, hogy mikor ő csoportba dolgozik, akkor ha sikeres lesz az a projekt, ki fogja az előléptetést kapni? Tehát kit fognak előléptetni, kit fognak megdicsérni, ki fogja azt az érmet kapni, hogy az a projekt sikeres volt. Különösen akkor, hogy nagyon nehéz ezekben a projektnek a belső működésébe belelátni, tudván az, hogy ki az, igazából ki volt az, akinek az ötlete volt az egész, ki az, aki megvalósította, ki hozta a kulcs eszközt hozzá, és talán ki volt az, aki csak egyébben azért volt jelen, hogy a kávé meleg legyen az asztalon. Tehát miután a projekt elkészült, nagyon nehéz ráállni, és azt mondani, hogy na akkor ez volt a kulcsember. De mind a mellett valaki ki tudtunk tüntetni azért a projektnek a sikeréért, hogyha az tényleg sikeres lesz.
Egy ember. Mindig.
Általában egyet, néha kettőt, hármat, de többnyire egy embert. És hogyan dönti el a közösség, mikor nem látja a belső teljesítményt, hogy ki fogja ezt a kitüntetést megkapni. És hát ezt sokat tanulmányoztuk, és hát a válasz egy alapjából elég egyszerű, és a tudományon belül nagyon is követhető. Általában az kapja az elismerést azért a projektért, akinek a munkássága legközelebb áll szisztematikusan annak a projektnek a témájához.
Tehát legtöbb olyan cikket tette le korábban.
Pontosan. Igen.
Tehát, az van az érdeklődések középpontjában, azzal foglalkozik?
Pontosan. Tehát adjak egy példát, hogy Tibor, te műsorvezető vagy, én pedig fizikus, hálózatkutató. Ha összehozunk egy zseniális műsort, például ez a leghallgatottabb műsora lesz a rádiónak, akkor az a te érdemed. Mert a szakmán belül ezt te vagy értelmezhető.
Ha fizikáról írnak valamit...
Ha viszont írunk egy házatelméleti cikket, az az enyém. mert senki se tudja, hogy ki vagy te, nem értelmezhető a te karriered ebben a témában. Tehát ahhoz, de tegyük fel, hogy írunk egy olyan cikket, ami potenciálisan Nobel-díjat is vezetne, ki fogja megkapni a Nobel-díjat, ahhoz, hogy te esélyes legyél rá, szükséges lesz, hogy egy jó néhány cikket írjál ebben a témában tőlem függetlenül, hogy a közösség lassan áttegye a kreditet tőlem hozzád, vagy legalább egyenlőként kezeljen bennünket.
De úgy tőled függetlenül, hogy te egyáltalán ne is legyél benne a társzerzők
listájában? És akkor erre van nekünk egy egész algoritmusunk, amely konkrétan megmondja azt, hogy van egy cikk, ennek a kreditje összesen egy, és akkor lehet egy olyan verzió, hogy 0,5-0,5, és erre van például a Nobel-díjas cikkekre példa, az úgynevezett grafén Nobel-díja néhány évvel ezelőtt, két egyén kapta, és az algoritmus azt mondta, hogy pontosan megoszlik a kredit fölötte, hogy ki mennyire volt felelős. De volt például olyan kémiai Nobel-díj, ahol szintén két szerző volt a felfedező, és az algoritmusok azt adta, az egyiknek 72% jut, a másiknak csak megmaradó 28, és csak a 72%-kal rendelkező egyén kapta meg a Nobel-díjat, a másikot elfelejtették. És tehát ennek az eszköznek a segítségével mi nagyon pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy ha egy bizonyos cikkért Nobel-díjat kapnak, akkor ki fogja megkapni ezt a Nobel-díjat, és csak egy néhányszor tévedtünk, és valahányszor tévedtünk, mindig nagyon szomorú sztori volt mögötte. A kedvencem, amiről beszélek a képletben is, ugye az a Douglas Prasher esete, akiről az algoritmusunk azt állította, hogy ő kellett volna kapja a 2008-as kémiai Nobel-díjat, és nem csak, hogy nem kapta meg, de egyszerűen nem találtuk sehol, és végül megtaláltuk az illetőt, hogy ő ilyen minibusz vezetett egy ilyen autókereskedésnél. És akkor a kérdés az, hogy miért állítja az algoritmusunk azt, hogy egy autóbuszvezetőnek kellett volna azt a 2008-as kémiai Nobel-díjat adni, és hát azért, mert kiderült, hogy ő volt az, aki az eredeti felfedezést tette, úgynevezett ezt egy bizonyos gént felfedezett és klónolt, aminek segítségével világítóvé lehet tenni a más géneket.
Mindenki használja.
És manapság mindenki használja a biológiában, biológiaborok nincsenek meg nélküle, és miután ezt a gént azonosította, akkor tudta, hogy a következő lépés az, hogy ezt be kell tenni más, oda kell kapcsolni más génekhez, és ezzel lehet világítatni, de nem kapta meg a kutatási pénzt arra, hogy ezt ő megcsinálja. Elbátortalanodott, tehát a teljesítményt nem adotta fel, ugye az ötödik törvény pont erről szól a könyvben, a képletben, hogy szükséges, hogy az ember újra próbálkozzon, ő nem próbálkozott újra, ott hagyta a tudományt, de miért ott hagyta a tudományt, elküldte, elpostázta szó szerint azt a gént, amit ő felfedezett, két kutatónak, aki korábban érdeklődött a munkássága iránt. Ki kapta a Nobel-díjat? Az a két egyén, akinek elküldte a gént.
Sok-sok évvel később.
Miért mondta az algoritmusunk, hogy őket volna kapja a Nobel-díjat? Azért, mert ő lepublikálta korábban azt, hogy ő felfedezte a gént, egy, de ez önmagában nem lett volna elég szükség volt magára a géne. Kettő, amikor ő elküldte ennek a két egyének a géneket, akkor ők feltették társszerzőnek a cikkre. Tehát lényegében ők jutalmazták azért, hogy tőle kapták, de ő kiesett a közösségből, és akkor miért nem kapta meg a Nobel-díjat? Mert ő nem volt már része a tudományos hálónak. Ha az illető kikerült teljesen a tudományos körforgásból, valószínű, hogy azok, akik javasolták ezt a díjra, ezek az egyéneket, nem is tudták, hogy egyáltalán éle még ez az illető, mert ő teljesen eltűnt és értelmezhetetlenné vált a szakmán belül. Tehát valahol a konklúzió az, hogy nem elég a teljesítményt lerakni, azt értelmezhetni kell a közösséggel, és része kell lenni annak a szakmai hálónak, amelyiken keresztül ez értelmezhetővé válik.
A körforgásból való kikerülés, a hálóból való kimenetel, pontosan, az mindenütt ilyen tragikus következményekkel jár?
Hát az, hogy mi... Vannak keretek, ahol igen, és most akkor visszatérhetünk arra, hogy mikor számít a teljesítmény, és mikor nem. És alapjában az a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e a jogot a rossztól különböztetni, mert meg tudjuk különböztetni könnyen, de amit látunk valahányszor, hogy teljesítményt mérünk, az az, hogy a teljesítmény korlátos, ez talán a második törvénye a képletben, ami azt jelenti, hogy például egy futó nem tud 10-szer gyorsabban futni, mint a másik futó. Az olimpiát nem lóhosszal nyerik meg ugye a futók, hanem egy ilyen század másodpercekkel. Tehát nagyon pontos eszközökre van szüksége arra, hogy meg tudjuk mérni ezt a különbséget. És néha nem is tudjuk. Ugye a 2008-as, vagy a legutolsó olimpián Rióban cseh, a mi úszónk, a magyar úszó meg kellett ossza a bronzérmet a Phelps-társ egy másik úszóval. Nem azért, mert nem volt nyilvánvaló, hogy kiért be leghamarabb. Azt lehetett videóval követni, hogy kiért el a falat leghamarabb, hanem azért, mert az időkülönbség az első három között annyira kicsi volt, hogy nem tudták eltenni, hogy kiúszott gyorsabban, ugyanis a medence csak 3 cm-es pontossága van szavatolva.
Ezen belül volt.
És a különbség, az időkülönbség ez a 3 cm belül volt, és nem lehetett objektív eltenni, hogy ki a gyorsabb úszó. Ez egy jó példa arra, hogy még egy olyan területen belül is, ahol pontosan tudjuk látszólag mérni a teljesítményt, legalábbis eszközünk van, videófelvételünk, kronométerünk arra, még ott se tudjuk pontosan eltenni, ki a gyorsabb. És ez nem csak a sportra jellemző, általában valahányszor teljesítményt próbálunk mérni egy bizonyos közösségen belül, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kis különbségek vannak az élen, mérhetetlenek. Na most, hogyha mérhetetlenek az él teljesítőknek a különbségei, akkor ki kapja meg a jutalmat? Igaz? Ki lesz sikeres? Ha van 3 egyén, aki egyformán jó üzleteket köt, egyforma jó rádió műsort vezetési tovább, hogy dönti a közösség, ha nem tudja lemérni a különbséget, hogy ki lesz a sztár, és kit fogunk elfelejteni, ki fog elsétálni az a Primia Primissima díja, ami kint van itt az elősarnokban, vagy ki az, akit ignorálnak. És ez a kutatás, amit arra utal, hogy mikor nem tudjuk a teljesítményt megkülönböztetni, akkor különböző más mechanizmusok lépek életbe, például a hálózat nagyon fontossá válik. Tehát, hogy tényleg ki az, aki látja a teljesítményedet, és tudja közölni a közösség többi részével, és hogy hol vagy a hálózatban, nagyon megváltoztatja, hogy milyen mértékben van értékelve a teljesítményed.
Pontosan innen folytatjuk a hírek után. Barabási Albert László hálózatkutató fizikus az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés most a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.